Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója, innovációért felelős helyettes államtitkára. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Pénteken rögzítettük. Köszönöm, hogy elfogadta meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Mi mutatja meg a magyar innovációs rendszer, ökoszisztéma helyét globálisan és Európában? Mit kell nézni?
Különböző indexeket állítanak össze különböző nemzetközi szervezetek, mi ebből kettőt figyelünk nagyon aktívan minden évben. Az egyik a Globális Innovációs Index. Ezt a szabadalmi nemzetközi szervezet, WIPO, angol rövidítése állítja össze évről évre. Itt több mint 130 ország innovációs teljesítményét vetik egybe. De hogyan? Több mint 80 indikátoron keresztül. Ez egy nagyon komplex képet ad arról, hogy az innovációban az egyes országok mennyit fektetnek be pénzügyileg, humán erőforrásba is még sorolhatnám, és milyen eredmények jönnek ki ebből. Na hát ebből áll össze egy rangsor évről évre. Itt Magyarország a 36. helyen teljesít a legutóbbi adatok alapján, és azt gondoljuk...
Ez a globális?
Ez a globális, több mint 130 országból, ahogy említettem, és azt gondoljuk, hogy ha megnézzük Magyarország képességeit és teljesítményét különböző aspektusok mentén, nézzük csak a lakosság számunkat, 96-ak vagyunk, egyfőre jutó GDP-nket, tehát a gazdasági teljesítő képességünkben a 47-ek vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem rossz hely az a 36. hely, amit Magyarország magáénak tudhat. Ugyanakkor, ha visszanézek 30 évet az időbe, és megnézem a hasonló vizsgálatokat, akkor még nem ennyire komplexen, és nem pont ezzel a módszertannal vizsgálták, de minden esetre Magyarország tudományos teljesítménye a 80-as, 90-es években az első 20 ország közé tagsált minket a világban, tehát van még bőven feladatunk, hogy az innovációban menjünk előre.
Oké, de a tudományos teljesítmény, meg az innovációs teljesítmény, azok nem ekvivalens fogalmak.
Ez kétségkívül így van, de a tudományos teljesítmény alapját képezi és részét képezi az innovációnak. Ez azt jelenti, hogy ebben a 80 indikátorban, amit említettem, számos ahhoz kapcsolódik, hogy az egyetemeinken, kutatóintézeteinkben milyen tudományos munka folyik, hiszen az innováció az arról szól, hogy hogyan tudjuk a szellemi termékeinket, új innovatív ötleteket, amik tipikusan kutatásokból állnak elő, sikeresen termékekké, technológiákká, szolgáltatásokká formálni. Valóban önnek igaza van abban, hogy a tudomány egy része vagy aspektusa az innovációnak, nem a teljes egésze. Minden esetre akkor mondhatok még egy számot, ami azt mutatja, hogy fejlődnünk kell tovább, és ez is a célunk. Hogyha megnézzük az egyfőre jutó Nobel-díjasainkat, akkor 11. helyen állunk a világban. A sportolóink is ott vannak a 10. hely környékén az olimpiai aranyérmekben. Tehát azt látjuk, hogy ha a tudósaink ott vannak a világjelvonalában, és ott is voltak az elmúlt évtizedekben, akkor fontos az, hogy ne csak tudományos publikációkban legyenek kiválóak a magyar egyetemek, kutatók, hanem ezt minél nagyobb mértékben tudjuk sikeresen átforgatni gazdasági erővé, gazdasági haszonná, technológiai fejlesztések.
Érdemes a 80-as évekbeli teljesítményt a mai teljesítménnyel bármiben összehasonlítani, amikor akkor egy teljesen más gazdasági környezetben, az úgynevezett szocializmusban evickéltünk, ahol a piacnak hát nyomokban volt csak felismerhető jele. Ma meg minden a piac.
Ebben teljesen igaza van, de mégiscsak azt kell néznünk, hogy az egyes évtizedekbe, ha visszatekintünk, milyen relatív pozícióval rendelkezett a magyar tudomány, a magyar innováció, és nekünk nem lehet annál kisebb célunk, mint hogy azt tűzzük ki magunk elé, hogy a magyar innovációt, és ennek még egyszer részeként a magyar tudományt visszaemeljük, vagy fölemeljük a világ vezető országai közé, ahogy ezt megtette sikeresen az elmúlt 30-40 évben Szingapúr, Izrael, Észtország vagy Finnország is, hogy európai példákat is említsek, tehát ez nem egy lehetetlen küldetés, és ha ez azt is hozzávesszük, hogy a gazdasági versenyképességünket megnézzük, mire tudja Magyarország elsősorban alapozni. Kevesebb, mint 10 millióan vagyunk, ha megnézzük a nagy vezető országokat, akkor ez egy alacsony lakosságszámnak tekinthető. Természeti erőforrásaink limitáltak. Hát adja magát az, hogy a szellemi kapacitásainkra, a szürke állományunkra kell alapoznunk, és arra kell alapozni a sikerességünket a gazdaságban, hogy hogyan tudjuk még egyszer a tudományos eredményeket, amiket a magyar kiváló tudósok évről évre publikálnak nemzetközi folyóiratokban, minél nagyobb mértékben sikeres vállalkozásokká konvertálni. Hát ezt csinálta a felsorolt országok közül mindenki. Izrael, Észtország, Finnország. Egy nagyon vibráló és egy nagyon sikeres úgynevezett startup ökoszisztéma van ezekben az országokban. Startupok alatt olyan induló, innovatív vállalkozásokat értünk, amelyek éppen ezeket a technológiai fejlesztéseket viszik ki a laborokból a piacra, hogy az gazdasági társadalmi hasznot realizáljon az országnak.
Ezt csinálta Szingapur, Észtország, Izrael, meg Finnország, és mindegyik sikeres, de nem ugyanazokról az országokról van szó. Van valami közös módszer, amit le lehet onnan lesni, elhozni ide?
Azért is próbáltam ezeket az országokat említeni, mert ők nem csak sikeresek, de népesség számukban hasonlóak Magyarországhoz. Szingapurban 5 millióan élnek, Izraelben is körülbelül annyian élnek, mint Magyarországon, az észtek 2 millióan vannak, ők jóval kevesebben. Nyilván nekünk azokat a példákat kell magunk előtt vizsgálnunk és figyelnünk, amelyeket reális követni, vagy reális tanulni tőlük. Nézhetnénk, és nézzük is Kína példáját, tehát egy 1,5 milliárdos ország az teljesen más dimenzió, mint amiről Magyarország esetében beszélhetünk. Mi az, ami közös ezekben az országokban, és amivel nekünk is foglalkoznunk kell, és ezt meg is tesszük? Ahogy már említettem, Izrael különösen, Észtország is nagy, és Szingapúrra is igaz ez, nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a egyetemek és kutatóintézetek esetében nagyon magas színvonalú kutatásokat indítson el, finanszírozzon és támogasson, mert ezekből a kutatásokból jöhetnek létre a már említett innovatív vállalkozások. Hogyha Szingapur példáját nézzük, Szingapur a 90-es években gyakorlatilag értelmezhetetlen volt innováció és technológia szempontjából, 60-as években jön létre az ország, 90-es évekig alacsony fejlettségi szint, majd utána kilő. Miért? Azért, mert sikeresen csábították oda a legkiválóbb tudósokat, technológusokat a világból, olyan tudásközpontokat építettek föl, amelyekből számos innovatív vállalkozás jött ki, ami pedig gazdasági hasznot, a nap végén hozza az értéket és GDP-t termel. Ha csak Gulyás Balázs elnök urat említem, aki a Magyar Kutatási Hálózat elnöke, ő több mint 10 évig dolgozott Szingapurba, ő pontosan az a egyén volt, akire utaltam, őt fölkérték arra, hogy építse föl Szingapur egyik legjobb egyetemének az egyik új kutatóközpontját, ugye ő neurobiológus, erre kérték őt meg, mert látták, hogy a világ legjobb egyetemein dolgozott, és belelátták azt, hogy ezt ő föl tudja építeni, ezt meg is tette. Valami hasonló stratégiát kell Magyarországon is alkalmazni. Egyszerre kell a hazai kiváló kutatókat segítenünk abba, hogy magasabb szinten tudjanak dolgozni. Ennek vannak infrastruktúrális, pénzügyi és egyéb feltételei, és emellett pedig meg kell tudnunk nyerni azokat a kiválóságokat, legyenek azok magyarok, vagy éppen nem magyarok, akik pedig külföldről tudják ezt a magas technológiai tudást behozni.
Azt kell csinálni, hogy az állam kiválaszt valamilyen területet, amit fejleszteni szeretne, és odahívja a legkiválóbb tudósokat, vagy odahívja a legkiválóbb tudósokat, és azt mondja, hogy csináljatok, amit akartok, mert ti olyan jók vagytok, hogy ebből biztos jó fog kisülni. Az egyik az alap, a másik meg az úgynevezett misszióvezérelt kutatás, de ez nem ugyanaz.
Én azt gondolom, hogy ennek meg lehet találni a közös metszetét. El is mondom, hogy hogyan. Azt gondolom, hogy egy Magyarország méretű országnak definiálnia kell azokat a területeket, amelyekre fókuszálja az erőforrásait, amik óhatatlanul limitáltak, ez minden országban így van. Ezt mi is megtettük, és hogyan érdemes ezeket a területeket kiválasztani. 3 szempontot tartunk fontosnak figyelembe venni. Az első, hogy hol vannak kapacitásaink a tudományban és az iparban. Kapacitások nélkül nulláról fölkészíteni és fölépíteni ilyen típusú képességeket az évtizedek.
Közben a versenytársak is mennek előre.
Ez így van. A második megnézni, hogy merre tart a világ. Hiszen a technológiai megatrendeket ismerjük, tudjuk nagyjából, és ezt különböző nemzetközi szervezetek időről időre publikálják is, hogy milyen technológiai területek értékelődnek fel a jövőben. Hát most a napjainkban az AI, a mesterséges intelligencia egy abszolút népszerű terület, de ezen túl más technológiai területek is tudjuk, hogy nagyobb szerephez fognak jutni. És a harmadik, hogy nézzük meg a magyar közösség számára fontos ügyeket. Mik azok a témák, amik a magyar közösséget, a magyar embereket érintik, akár társadalmi, akár gazdasági kihívások oldalán, és ebből szűrjük, vagy szűrtük le azokat a területeket, amikkel nekünk foglalkozni kell. Ez ilyen a gazdaság digitális megújítása, az élvonalbeli technológiák, mint a mesterséges intelligencia, kvantumtechnológia, önvezető járművek. A másik ilyen terület az egészséges élet területe, amelynél még egyszer jó kapacitásaink, képességeink vannak, tudjuk, hogy az emberek egyre tovább élnek, az időskor, az egészséges időskor az fölértékelődik, és tudjuk azt is, hogy Magyarországon is az, hogy egészségben éljünk, egy kifejezetten fontos társadalmi ügy. Tehát ez a második terület. A harmadik terület a nevezhetjük zöld átállásnak, az energiarendszereinknek a megújítása, karbonsemleges megújítása, és a negyedik pedig a biztonsági és védelmi ügyek, nem kell éppen a mai nap reggelén megjelent hírt felidéznünk, amikor ugye két ország háborúba kezdett a Közel-Keleten. Nagyon fontos, hogy ne csak civil felhasználásra fejleszünk technológiákat, hanem nézzük meg, hogy ezeket hogyan tudjuk a biztonságunk érdekében felhasználni. És itt kapcsolok át az ön felvetésére. Ha tudjuk, hogy akkor ezekre a területekre lövünk, nézzük meg, hogy ezeken a területeken kik a legjobbak a világban, akiket meg kell szólítanunk. De onnantól, hogy őket sikeresen Magyarországra vonzottuk, egyetértek önnel abban, hogy hagyni kell őket dolgozni. Hiszen ők tudják, hogy ezeken a területeken ők mihez értenek a legjobban, és miből lehet majd egy technológiai ugrás, egy technológiai fejlődés a következő években. Én éppen ezért ezt a kettő megközelítést kombinálnám. Fókuszálnunk kell, de ezeken a fókuszterületeken a kiváló kutatóinkat hagyni kell kiteljesedni.
Említette a második területet, az egészséget. Itt nem előzik meg egy kicsit a korukat? Tehát egyelőre most még ott tartunk, hogy kevés az orvos, hosszúak a várólisták, és rettenetesen egészségtelenül élünk. Nem lehet előbb az orvosokat rendbe tenni, a várólistákat lecsökkenteni, a kórházakat olyan állapotba hozni, és majd csak utána jönnek a fejlettebb megoldások?
Hát ez a kettő szorosan összefügg. Ezt nem lehet, és nem tartanám jó megoldásnak, hogy foglalkozzunk ezzel most, és majd egyszer elkezdünk a technológia fejlesztéssel foglalkozni. Miért? Mert ez a kettő egymásra szorosan hat. Az, hogy hogyan lehet mondjuk csökkenteni a várólistákat, ha most nézzünk egy példát a kórházokban, ennek van egy technológia aspektusa. Ha jobban meg tudjuk akár digitális eszközökkel, orvosi direkt felügyelet nélkül határozni egy-egy paciensnek, betegnek a lehetséges kezelési módjait, az nyilvánvalóan a kórházaknál egy hatékonyságjavulás fog elérni, tehát egyből egy olyan orvoshoz tudja mondjuk egy ilyen technológia irányítani az adott beteget, aki utána célzottan kezelni tudja, és mondjuk nem kell 2-3-4 vizsgálaton átmennie, amíg ez kiderül, hogy neki melyik orvoshoz is kellene eljutnia. Most ez egy példa arra, hogy a technológiai fejlesztések azok éppen az ilyen nagy ellátórendszerek is, hogyha már itt az egészségügy példáját néztük, hatékonyságát és eredményességét fejleszteni tudják. De ez természetesen most egy eljárási innováció volt, amiről én beszéltem, de hogyha kitalálunk olyan kezelési módokat, a magyar tudósok feltárnak olyan kezelési módokat, akár a tumor biológiában, tehát a rákos megbetegedések területén, akár az idegtudományi ügyekben, vagy éppen a kardiovaszkuláris ügyekben, érrendszeri ügyekben, akkor az azt eredményezheti, hogy a magyar betegek gyorsabban és hatásosabb kezelésekhez jutnak, megint csak ennek egy olyan hatása lesz, hogy rövidülhetnek adott esetben a várólisták, és még sorolhatnám. Tehát én ezt a kettőt nem tartom elválaszthatónak egymástól, foglalkoznunk kell egy ágazatirányítási szempontból természetesen az orvosok helyzetével, az ápolók helyzetével, a kórházmenedzsment kérdéskörével, ez egy egészségszakpolitikai kérdés, de emellett meg kell néznünk, hogy mik azok az innovációk, mik azok a technológiai fejlesztések, amik az ellátórendszerbe beépülhetnek, be is kell épülniük, és hatékonyabbá teszik a célt, ami pedig az, hogy mi magyarok hosszabb ideig egészségben éljünk.
Hogy lehet jól gazdálkodni az ország erőforrásaival? Maradva még az egészségügynél, a Richter például azt csinálja, hogy nem lő mindenre, mert azt mondja, hogy nem lehet mindenre lőni, hanem azokon a területeken dolgozik és segíti az egyetemi csapatokat, meg a tudósokat, ahol ő egyébként a világpiacon jó. Tehát így kell gazdálkodni az erőforrással?
A Richter ebben az esetben azt a stratégiát követi, természetesen nem a magyar kormány stratégiát követi, de abban a szempontból hasonlít az ő stratégiája, hogy ő is megtalálta a saját képességére és tudására alapozva azt a három fókuszterületet, amire ő határozottan stratégiában azt mondta, hogy igen, én ezekre fogok fókuszálni, itt akarok új gyógyszereket, új eljárásokat, új kezeléseket piacra vinni. Hiszen ő is azt mondta, hogy bár egy nagyon komoly kutatói bázisom van bent a vállalatban is, és számos egyetemmel működök együtt, de mégse tudok mindenre fókuszálni. Ez óhatatlanul előhozta a Richter esetében is azt a kérdéskört, hogy sokszor egy-egy kutató kitalál valamit, az egészségügy területén, és azt mondja, hogy de jó, megyek a Richterhez, mert majd ő biztos segít nekem piacra vinni, és igen, lehet, hogy a Richter azt fogja kimondani, hogy ez tényleg tök jó, de nem illeszkedik bele a stratégiámba, tehát nem tudok neked ebben a kérdéskörben segíteni. Cserébe az erőforrásaimat, amik rendelkezésre állnak, viszont sokkal nagyobb mértékben ezen területeken tudom hasznosítani.
Milyen gazdasági környezetet képes a magyar állam biztosítani ahhoz, hogy az innovációs ökoszisztéma részei jól működjenek? Egyébként mit kell csinálni? Könnyű cégalapítást kell lehetővé tenni? Deregulálni kell? Tőkét kell beletenni? Ezer módja volna.
Ez pontosan így is van, ahogy ön elmondja, ennek nagyon sok aspektusa van, de talán néhány kiemelt fontosságú aspektust mégis ki lehet emelni, vagy hangsúlyozni lehet, melyek ezek a mi véleményünk szerint. Az első az valóban egy üzleti környezetet úgy kell kialakítani Magyarországon, hogy az az innovációt ösztönözze. Hát itt is vannak nemzetközi felmérések, amiket évről évre követünk, hadd idézek ide egyet, a Világbank Business Ready vagy üzleti felkészültség indexe, ha magyar át akarom fordítani, három aspektus mentén vizsgálja az országok, több mint 50 ország üzleti felkészültségét és üzleti környezetét. És hát az a jó hírem van, és ezt nem mi mondjuk, hanem a Világbank mondja rólunk, hogy a három aspektusban úgy néz ki Magyarország helyezése, hogy a szabályozási környezetben az első helyen állunk, abszolút értékben, a másik két pillérben pedig az 5. és 14. helyen. Tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarországon van egy olyan üzleti környezet, ami egyébként a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogyan alapítok céget, hogyan adózok, mennyire egyszerű ez, mennyire gyors, és az egész adózási rendszer egy nagyon kedvező feltételrendszert hoz létre. Tehát azt látjuk, hogy ez egy, mondhatnám úgy is, hogy higiénés tényezőnek rendelkezésre kell állnia, mert ez gátolni tudja az innovációt, önmagában nem indítja be, de azt gondolom, hogy itt nagyjából egészében rendben vagyunk, illetve az elmúlt években számos a startupok vagy az innovatív cégek számára fontos szabályozási kérdésben tudtunk előrelépni.
Itt el kell különíteni egy nemzeti szabályozást az Európai Uniós szabályozástól, tehát ebben egy uniós tagállamnak szabad keze van, hogy a saját innovációs ökoszisztémáját hogyan segíti?
Nagyon sok aspektusban igen, sőt azt mondhatnám, hogy az aspektusok nagyon nagy részében igen.
Azt szoktuk mondani az Unióra, hogy mindent szabályoz, mindent is szabályoz.
Ágazati tehát amit említettem, az a generális vagy általános megközelítés, hogy az innováció, a tudomány az egy nemzeti hatáskörben lévő ügy. Ez rendben is van. Ugyanakkor, és amire ön utal, az is igaz, hogy egyes ágazatokban, viszont az Európai Uniós szabályozások minden országra vonatkoznak, és gátolni tudják az innovációt, és ez sajnos igaz is. Mondok egy példát. Orvostechnikai eszközgyártás. Ha megnézzük a globális versenyt, Európa, hogyha Kínával és Amerikával hasonlítom össze, tipikusan az élettudományok területén, ha már itt az egészségügynél jártunk, vezető szerepbe volt az elmúlt évtizedekben fizikai tudományok, mérnöki tudományok, ott sajnos már ez nem mondható el, már rég Kína és USA vezet előttünk. Az egészségügy területén egyébként nem álltunk rosszul. Mi történt az orvostechnikai eszközgyártásban, ahol nagyon komoly magyar és egyébként európai cégek vannak? Egy olyan engedélyeztetési folyamatot vezetett be az elmúlt években az Európai Unió, ami gyakorlatilag, kis túlzással mondhatom, hogy szinte lehetetlenné teszi kis- és középvállalkozások számára az ennek való megfelelést. Egy akkora adminisztratív terhet rak rájuk, ami elképesztően elbonyolítja a működésüket, és így a versenyképességüket hátrányba hozza. Tehát míg általánosságban azt mondja, hogy az üzleti környezet alakítása az döntő részben azért nemzeti szabályok, hogy hogyan adózunk, hogyan lehet vállalkozást alapítani, ezek itt dőlnek el Magyarországon, addig bizonyos ágazatokban sajnos, és legtöbb esetben én azt tapasztalom, hogy rossz irányba tett lépésekkel beavatkozik az Európai Unió, és túlszabályozza a piacokat. És ezt megint csak nem csak mi állítjuk. A Draghi jelentés, ugye tavaly évben publikálta a volt olasz miniszterelnök, hogy hogyan is látja Európa versenyképességének az ügyét. Ő kihozta azt, hogy nagyon sok esetben túlszabályozott az Európai Unió, nagyon kevés figyelmet fordít arra, hogy hogyan lehet mondjuk kockázati tőke piacot építeni Európában, hiszen azt is látjuk, hogy a kockázati tőke, ami egy nagyon fontos finanszírozási eszköze az innovációnak, mindössze 5%-ban van Európában, 52%-ban az USA-ban, 40%-ban Kínában. Van egy sor olyan aspektus, ami az unió szintjén hátráltatja az innovációt, és ezt sajnos részben Magyarországon is tapasztaljuk.
Nem lehet nemzeti szinten szabályozni például azt, hogy én kockázati tőke alapba tehessem a megtakarított pénzemet, ahelyett, hogy állampapírt vásárolnék, vagy látraszóló betétben pihentetném? Mert hát az állampapír az sokkal jobban fizet, mint bármi más.
Ez így van, és ezek a szabályozási körök részben, uniós részben, tagállami hatáskörben vannak, de erre is hadd mondjak önnek egy példát. Ha már a kockázati tőkénél járunk, én egyébként ezt egy kulcsfontosságú elemének látom, a tekintetben, hogy Európában az innováció nem tartott általánosságban, mint az Egyesült Államokban, vagy épp Kínában. Miért? Tudjuk jól azt, hogy Amerikában megtörtént az elmúlt 200 évben egy nagyon komoly tőkefelhalmozás, amiből piaci alapon ez a kockázati tőkepiac megszerveződik. Ebben az államnak nincs igazán szerepe az USA-ban. Magyarországon ez történeti hagyományunkból fakadóan nem így van.
Nem, még csak 30 évünk volt rá.
Így van, nincs olyan tőkekoncentráció, itt az államnak óhatatlan, és ez teljesen rendben is van, szerepe van abban, hogy mondjuk egy ilyen piacot kialakítson. Ugye én szakpolitikusként, mivel szembesülök, hogyha az Európai Unió szabályoknak való megfelelést nézem, és hát néznem kell, és természetesen ezt garantálnom is kell, azzal, hogy olyan állami támogatási szabályok vonatkoznak minden egyes országra, hogyha az a kockázati tőkepiacra éppenséggel Európai Uniós vagy nemzeti forrás szeretnék kihelyezni, akkor olyan kötöttségeket kell rátennem ezekre a kockázati tőke alapkezelőkre, akik piaci alapon működnek, ami gyakorlatilag teljesen megöli a kockázatvállalási hajlandóságukat, olyan adminisztrációt teszek rájuk, ami teljesen ellentétes az innováció logikájával. Tehát egy csomó olyan, én azt gondolom, hogy túlzottan szabályozott megkötést alkalmaz az Európai Unió, ami az innovációt ma még hátráltatja. Ezeken mindenképpen változtatni kell.
Jó, de van egy drági jelentésünk itt a budapesti találkozón, a versenyképességi nyilatkozatban, ez nagy többséggel mindenki elfogadta, sőt még határidőket is szabtak, hogy milyen szabályozást kell mikorra áttekinteni. Volt benne még 2025 júniusi határidő is. Érzékelik, hogy történt volna bármi a dereguláció irányába?
Én ilyet nem érzékelek. Azt elhatározta az Európai Unió, hogy létrehoz egy startup és scale-up stratégiát. Scale-upoknak a nagyobb startupokat, vagy már a több foglalkoztatottal, több árbevétellel rendelkező innovatív kezdőcégeket nevezzük. Jelenleg ennek a stratégiának bizonyos vázlatpontjait már ismerjük, de a stratégiákkal talán csúnya ez a megfogalmazás, de mondhatom így is, teli a padlás, mindig az a kérdés, hogy ebből mi kerül végrehajtásra, és milyen eredményességgel kerül végrehajtásra. Nagyon sok Európai Uniós stratégiát láttunk, nagyon sok esetben szakmailag ezekkel a célkitűzésekkel egyet is tudunk érteni, de hát rengeteg esetben azt látjuk, hogy a végrehajtás az nem, vagy nem úgy történik meg. Hivatalból mondjuk azt, hogy bizakodónak kell lennem ezen a területen, és az is vagyok, de nem számítok arra, hogy a következő néhány évben drasztikus változás lenne az unió szintjén a versenyképesség ezen aspektusában. Ezért nekünk feladatunk az, mi nem várunk az unióra, hanem hazai intézkedésekkel próbáljuk megteremteni azt a környezetet finanszírozási oldalon, szabályozási oldalon, strukturális szervezeti oldalon, ami az innovációt belendítheti, és már látjuk az eredményeket, hogy számszerűen ezek már el is indultak az elmúlt években.
Mit tehet Magyarország saját hatáskörben, hogy az innováció szekerét meglökje?
Ahogy az első részben különböző aspektusokra már kitértünk, ott fejeztem be, hogy a szabályozási környezetünk az a Világbank elemzése szerint ott van a legjobbak között a világban.
Nem kell változtatni, az jó.
Mindig lehet rajta fejleszteni, de alapvetően azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Második alapvető kérdéskör az a mondjuk úgy, hogy szervezeti kérdéskör, hogyan szervezzük meg a tudományos rendszereinket, egyetemeinket, kutatóhálózatunkat, annak érdekében, hogy olyan tudományos munka folyjon ott, és olyan kutatási programok folyjanak ezekben az intézményekben, aminek az eredményei, kutatási eredmények tovább vihetők termékfejlesztés, tehát az innováció irányába. És a harmadik kiemelt aspektus, amivel foglalkoznunk kell, az a finanszírozási kérdéskör, óhatatlanul. A magyar kutatásnak, magyar innovációnak jelentős állami befektetésekre van szüksége, és én ez még egy plusz egy faktorként mindenképp hozzá szoktam tenni, az oktatási képzési kérdéskört, hiszen önmagában az, hogy vannak kiváló tudósaink, ez nem elegendő ahhoz, hogy kiváló vállalkozóink is legyenek, foglalkoznunk kell azzal, hogy az egyetemistáinkat, akár már a középiskolásainkat, hogyan készítjük fel arra, hogy amikor pályaválasztás előtt állnak, ne csak egy KKV irányt lássanak maguk előtt, tehát egy kis és középvállalkozásban való munkavállalói szerepet, ne csak egy multinacionális céghez vágyódjanak eldolgozni, hanem az is fönn legyen a homlokterükben, hogy akár létrehozzák a saját vállalkozásukat. Tehát szabályozás, strukturális szervezeti ügyek, finanszírozás és oktatás képzés, ezekkel kell foglalkoznunk, hogy beindítsuk az itthoni innovációt.
Hogyha a szabályozás rendben van, akkor nézzük a másodikat. A második az a maga a hálózat. Itt az akadémiától, az Eötvös Loránd kutatási hálózaton át a Hunrenig némi metamorfózissal eljutottunk egy mostani állapotba. Ezzel kész? Ez a vége?
A Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújulása az jelenleg tart és folyamatban van. Lépjünk vissza egy-két évet az időben. Gulyás Balázs, jelenlegi elnöke a kutatóhálózatnak 2023. május 1-ével vállalt el azt a feladatot, még Csák János miniszter felkérésére, hogy vezesse a kutatóhálózatot. Ahogy említettem, ő Szingapúrból tért haza, 42 évet dolgozott külföldön, miatt hazajött. Ha valakiről, akkor róla egész biztosan elmondható, hogy pontosan ismeri, hogy a világban hogy szervezik meg a legkiválóbb országok és legkiválóbb intézmények a tudományt. Ő állt elő egy fél éves átvilágító és elemző munka után, 24 őszén a kormány elé tett egy javaslatot, hogy hogyan képzelni el a kutatóhálózat megújítását. Ennek három kiemelt tényezője volt, vagy három kiemelt dolgot kért a kormánytól, hogy egy versenyképesebb kutatóhálózat jöhessen létre. Az első egy rugalmasabb működési környezet, amit az államháztartási szabályokból fakadó rugalmatlanságok ma nem tesznek lehetővé a kutatóhálózat számára. A második, hogy szignifikánsan emeljük meg a kutatóhálózat finanszírozását, de tegyük ezt úgy, ahogy a világban egyébként nagyon sok országban teszik, hogy ezt egy állam, vagy kormány, vagy egy szakminisztérium és a kutatóhálózat szerződésben rögzíti, hogy ezért mit vár el az állam a kutatóhálózattól cserébe, számszerűen, tehát kvantitatív módon, és minőségi indikátorok mentén kvalitatív módon. És a harmadik faktor pedig az ingatlanok kérdésköre volt. Itt aki követi az eseményeket, az tudja, aki nem, annak nyilván ezt érdemes fölvillantani, hogy jelenleg azok az ingatlanok, amelyekben a kutatóhálózat működik, a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonát képezik. De azt kérte a Hunren vezetője, hogy vegye meg a kormány az MTA-t ezeket az ingatlanokat, és adja oda ingyenesen a Hunrennek, hogy ez a mostanában szerencsétlen helyzet rendeződjön. Ezt a három dolgot kérte a kutatóhálózat elnöke. A Hunren törvényt tavaly évvégén elfogadta az országgyűlés, a rugalmas működési környezet mondjuk úgy, hogy kipipálható. A finanszírozásról szintén döntött a kormány, hogy három éves időtávon 2027-ig a jelenlegi vagy korábbi 48,5 milliárd forintos éves finanszírozását a kutatóhálózatnak megduplázza, közel 100 milliárd forint magasságába emeli, ebben nincsenek benne a különböző pályázati és egyéb bevételek, ez csak az alapfinanszírozás. És végül a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése december 11-én megtámogatta többségi szavazatával az MTA elnökének azt a egyébként Hankó Balázs miniszterrel letárgyalt egyességét, vagy javaslatát, hogy 80 milliárd forintért az állam megveszi ezeket az ingatlanokat, majd odaadja a Hunrennek. Most jelenleg ugye hol tartunk, és miért mondtam azt, hogy folyamatban van a megújulás? Ugye, ahogy elkezdtük az év elején tárgyalni az adásvételi szerződés az ingatlanokról, január végén érkezett a hír, hogy egy akadémikus beperelte az akadémia közgyűlésének a döntését. Ez egy egész érdekes helyzet, hogy egy akadémikus a saját akadémiáját pereli gyakorlatilag. Az, és mi a per tárgya? Hogy a közgyűlés határozata jogtalan volt, és nem szabad eladni ezeket az ingatlanokat a kormánynak. Ez a per jelenleg is zajlik, és húzódik, ami óhatatlanul hátráltatja ezt az átalakulási folyamatot.
Az akadémia elnöke csak akkor fogja aláírni a szerződést, hogyha a bírósági döntés megszületik.
Egészen pontosan azt mondta Frany Tamás, hogy ő egy záradékkal hajlandó aláírni ezt a szerződést, ami záradék azt tartalmazza, hogy a szerződés akkor lép hatályba, hogyha a per lezárult. Úgyhogy itt tartunk most, a szerződés véglegezése zajlik. Én azt remélem és várom, hogy a következő időszakban ennek az aláírása megtörténhet, de még egyszer, az akadémiai ingatlanok csak akkor fognak tudni ténylegesen tulajdonost váltani, és akkor kerül az ellenérték kifizetése, hogyha a per lezárult, mégpedig úgy, hogy az akadémia számára kedvező megállapítást tesz végén a bíróság.
Említette a kutatási hálózat és az állam a kormány közötti szerződés tényét. Mit kell egy ilyen szerződésbe beleírni? Hogy lehet meghatározni a tudomány széles skáláján azt a megfelelő teljesítményt, amiért a finanszírozás jár?
Azt gondolom, hogy a Hunren megújulásának ez egy alappillére, és talán az egyik legfontosabb eleme. Miért? Ja, a felsőoktatásban 2021-ben indult el az egyetemek megújulása, amikor egy új működési modellre állt át számos, több mint 20 felsőoktatási intézmény. Ott egy hasonló logikát vezettünk be, ami alatt azt értem, hogy közösen az alapítványokkal, tehát az egyetemeket fenntartó kuratóriumokkal kormány kötött egy megállapodás, hogy milyen számszerű elvárásokat fogalmaz meg az egyetem teljesítményvel kapcsolatban. Hány hallgatót kell kiképeznie, hány publikációt kell egyébben létrehoznia, ismerve a benchmark vagy bázis adatokat.
Nem mindegy, hogy hol.
Nem mindegy, hogy hol, és hogy milyen szintről indul az egyetem, az innovációban milyen eredményeket kell elérnie. És én azt látom, és a számok azt mutatják, hogy ez a modell bevált, mert ha megnézem ma az eredményességét ezeknek a felsőoktatási intézményeknek, akkor 30%-kal több minőségi publikációt látok, 5-6-szor annyi szabadalmat látok, mint 4-5 évvel ezelőtt, és még sorolhatnám a pozitív elmozdulásokat. Ezt a logikát vettük alapul, és emellé néztük meg a nemzetközi gyakorlatokat, hogy hogyan is érdemes egy ilyen szerződést megkonstruálni, létrehozni. És két fontos elemét hadd emeljem ki. Az egyik, hogy ezt a franciáktól lestük el, vagy néztük a franciák példáját, hogy meg fogunk állapodni 40-50 olyan nagy kutatási témában, amire a kutatóhálózat az erőforrásainak egy jelentős részét fókuszálni fogja.
Ez a misszió vezérelt kutatás.
Ez a misszió vezérelt kutatások, de azzal a megközelítéssel, amit említettem az előző részben, hogy a témába megállapodunk, mondok egy példát, autonóm rendszerek. Tudjuk, hogy az önvezető autózás fontos Magyarországon, a járműipar fontos, Zalaegerszegen ott van a Zalazón tesztpálya, foglalkoznunk kell az autonóm tehát önvezető autók kérdéskörével. De azt már nem fogjuk megmondani természetesen a kutatóhálózatnak, hogy ezen a témán belül már pedig te a szenzoroknak ezt a típusú ügyét fejleszt, mert ezt már a kutató el tudja dönteni, hogy mi az a terület ezen belül, amiben mi ott tudunk lenni a világ élvonalában. Tehát azt a célt tűztük ki, hogy egyrészt a közösségi igényekből levezetve, magyarul mik azok a társadalmi kihívások, amik fontosak Magyarországon, mik a képességek a kutatóhálózatban, ezt a két megközelítést kezdtük el összerendezni, és reményeink szerint hamarosan eljutunk oda, hogy 40-50 témát ki tudunk jelölni, ami hosszú távon egy fókusz tud adni a kutatóhálózatnak.
Említette, hogy megemelkedett a benyújtott szabadalmi kérelmek száma. Arra van már valamilyen adat, hogy ezekből a szabadalmakból milyen idő alatt lesz tartós piacképes termék? Ez még nem lesz, addig az ugye viszi a pénzt, mert fenn kell tartani a szabadalmat.
Ez pontosan így van, szabadalmat önmagában bejelenteni és fenntartani sok értelme nincs, mert ahogy ön is említette, ez a pénz viszi és nem hozza. Az, hogy ez mikor fordulhat át haszonba, ez nagyon sok faktortól függ és ágazatonként eltérő. Mondok egy példát. Ha már az egészségügynél sokat beszélgettünk, akkor térjünk ide vissza. Gyógyszergyártás, gyógyszeripar. Ott a legtöbb gyógyszermolekula fejlesztése úgy indul el, hogy van valamilyen tudományos felfedezés, valamilyen új hatásmechanizmus, valamilyen új target molekulát sikerül egy kutatónak beazonosítania. Ezt szabadalmaztatja. De onnantól, hogy ő ezt szabadalmaztatta, míg ebből a gyógyszertárakban megvásárolható gyógyszer lesz, 10-15 év. Ez nagyon hosszú idő, és itt egy számos feladaton kell végigvinni azt a fejlesztést, részben magának a kutatónak, majd egy idő után tipikusan nagy gyógyszergyártó cégek veszik föl, vásárolják föl ezeket a gyógyszermolekulákat, gyógyszerjelölteket, és viszik tovább a fejlesztést. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mikor hasznosul, a gyógyszeriparban ez 10-15 év. Ha nézek egy másik iparágat, a mesterséges intelligencia, ami viszont elképesztő sebességgel fejlődik, ott lehet, hogy egy szabadalom, mire megadásra kerül, ugye ez is egy másfél éves idő mindenhol a világban, már lehet, hogy érvényét vesztette, mert már meghaladta a technológia. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy az egyes intézményeinknek legyen egy jó úgynevezett szellemi tulajdon stratégiája, hogy melyik iparágakban, melyik tudományterületeken milyen szabadalmaztatási stratégiát alkalmaz, és hogyan hasznosítja ezeket a szabadalmakat, hiszen ennek is több ágazata lehet, vagy módja lehet. Lehet úgy hasznosítani, hogy én a kutató, aki kitaláltam és megalkottam ezt a szabadalmat, létrehozok egy úgynevezett hasznosító vállalkozást, vagy spin-off vállalkozást, és azt a szabadalmat ott elkezdem termékké fejleszteni a saját tulajdonomban lévő vállalkozásban, és majd viszem a piacra saját magam. Ez is lehet egy megközelítés. Lehet egy olyan megközelítés is, hogy ott van egy értékes szabadalom, de a kutató ezzel nem akar foglalkozni, ő a kutatással akar továbbiakban is foglalkozni, akkor az egyetem ezt vagy eladja, vagy valamilyen licenszerződésen keresztül hasznosításba adja egy középvállalkozásnak, vagy éppen egy nagyvállalkozásnak, aki ezt a szabadalmat sikeresen a piacra tudhatja vinni. Megint csak azoknak az úgynevezett technológia transfer cégeknek, amelyeknek a felállítását az elmúlt években elkezdtük közösen az egyetemeinkkel, Ez egy meghatározó feladat, hogy olyan szakemberek dolgozzanak ott, akik abban tudják segíteni a kutatókat, hogy remek, hogy neked van egy jó ötleted, mert minden ebből indul ki, de én segíteni tudok neked abban, hogy milyen hasznosítási utat válasz, egyáltalán szabadalmaztas, vagy egy know-howként, tehát egy szellemi, ez nem tulajdon, hanem mondjuk tudás. Igen, tudja hogyan. Ként vidd be a cégedbe, innen tudsz finanszírozást bevonni, ilyen állami támogatásokra tudsz pályázni. Ez a kutatók nem feltétlenül értenek, nem is ez a dolguk, ez a technológia transfer cég feladata, hogy ebbe segítse őket.
De honnan szereznek olyan embereket, akiknek a technológiai transfer cégekben az a dolga, hogy lássanak a pályán? Hogy pontosan tudják, hogy a világban ki mivel foglalkozik, és mi az, amit érdemes továbbvinni, meg mi az, amit el lehet engedni. Ez nagyon új szakmának látszik.
Igen, de hogy is néz ki ez a szakma valójában, és itt tudjuk, hogy ez a világban hogy néz ki. Nagyon hasonlít egyébként, ha már beszéltünk a kockázati tőkésekről. Kockázati tőke alapkezelő hogyan tudja eldönteni, hogy mibe fektessen, vagy mibe nem. Nem érthet egyszerre az orvostudományokhoz, az energiaiparhoz, és még sorolhatnám a technológiákat. Hogyan is lehet ezt megcsinálni? Hát kell rendelkezni egy olyan tudományos és ipari hálózattal, ez konkrét embereket jelent, akiket adott tématerületeken meg tud kérdezni egy ilyen technológia transfer cég vezetője, hogy figyelj, te ennek a témának egy elismert szakértője vagy, mit gondolsz erről az ügyről? Meghaladta már ezt a világ, vagy ez tényleg egy unikális fejlesztés? Tehát nyilvánvaló, hogy kell legyen egy olyan hálózat, a hálózat szót, networköt sokat használjuk manapság, amihez nyúlni tud. Ez részben jelenti egy tudományos validációt, tehát hogy ténylegesen technológiailag ez egy újdonsága, amit kitalált az
volt-e
adott kutató.
Értelme annak, amit csináltál?
Így van, vagy ezt már valaki rég megcsinálta előtted. Meg kell nézni, hogy a piacon ennek most milyen felvevő piaci lehetőségei vannak. Tudni kell hozzárendezni finanszírozási eszközöket, tehát ez egy nagyon komplex feladat. Nyilván nem ért mindenhez egy személyben egy ilyen technológia transfer cég vezető, de hát az a feladat, hogy ezeket a hálózatokat kialakítsa, akikhez ki tud nyúlni egy-egy ügy tekintetében.
Ezek egyetemeken vannak, a kutatási hálózat egy-egy leágazásai, az állam működteti, a magánpiacon működnek, mindenféle modellt el tudok képzelni.
Így van, mit tettünk itt is, ahogy szoktuk ezt tenni, megnéztük a világban, melyek a legsikeresebb modellek, és azt láttuk, hogy olyan cégeket érdemes létrehozni, aminek 100%-ban az egyetem a tulajdonosa, de mégsem az egyetem részét képezi, mert az egyetem az óvatatlanul egy lassú folyamatokra épülő hatalmas szervezet. Hát gondoljunk el egy nagy tudományegyetemet, sok ezer munkatárs, több tízezer hallgató, teljesen természetes, hogy lassúak a folyamatok.
Meg hát a rektor helyettes feltalál valamit, neki nehéz azt mondani, hogy ez nem jó.
Hát ez, nyilván van egy ilyen faktor is benne, és ezért javasoltuk azt az egyetemeknek, hogy hozzák létre ezeket a vállalkozásokat. 100%-ban ők a tulajdonosaik, minden haszon, ami ezekben a vállalkozásokban létrejön, annak a nap végén az egyetem a kedvezményezettje, de mégiscsak sokkal gyorsabban tud reagálni, és egy sokkal komolyabb piaci tudást lehet felépíteni egy ilyen vállalkozásban. Ma már 6 egyetem hozott létre az elmúlt évben ilyen vállalkozásokat, és azt látjuk, hogy az idei évben még kb. 10 egyetem fog létrehozni ilyen cégeket, és a Hunrenben, a Magyar Kutatási Hálózatban is éppen néhány hete indult el a Hunren Tech vállalkozás, ami megint csak a Hunren tulajdonában álló technológia transfer cég, amelyek most épülnek, és most veszik fel a vezetőiket, illetve azokat a kollégákat, akik majd ezzel foglalkozni fognak.
A vállalkozásban mindig benne van a bukás lehetősége is. Mi van akkor, hogyha valamilyen tech vállalkozás nem jól működik, akkor a kárt is az egyetem viseli? Vagy olyan jó ez a piac, hogy nem képzelhető el ezen bukás?
Az innováció gazdasági modellje, vagy üzleti modellje az úgy néz ki, hogyha ökölszabályokat kell, vagy érdemes idehozni, hogy 20 startup vállalkozásba fektet egy befektető, vagy éppen egy technológia transfer cég 20 szabadalmat vagy kutatási eredményt kezd el hasznosítani, akkor abból várhatóan 15-16 be fog bukni. És ez teljesen rendben van. Ez egy más mentalitás, mint amit az egyetemek és a kutatóintézetek hagyományosan képviselnek, és más mentalitás, amit egy nagyvállalat is képvisel, aminek a célfaktora az, hogy természetesen fönntartsam a működésemet, nagyon rizikós dolgokba ne vágjak bele. Hát éppen ezért ezek a startup vállalkozások ezt a célt szolgálják, hogy igen, lehet, hogy 15 vállalkozás be fog bukni, abba tett befektetéseim el fognak veszni, de lesz 3, ami közepesen sikeres, és lesz 1 vagy 2, ami viszont hatalmas sikert fog jelenteni, és ez a 5 cég, amin én sikert realizálok, bőséges megtérülés biztosít azokra a befektetésekre is, amiket pedig elbukok. Az innováció finanszírozás az így működik, ettől nem kell megijedni, és ez is egy kihívás egyben, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, hogy ezt a kockázatvállalási hajlandóságot megjelenítsük az egyetemeinken, és ezekben a hasznosító vállalkozásokban.
Ja, azt látom, hogy az egyetem 100%-os tulajdonában álló hasznosító vállalkozás nagyon jól pörök, akkor én vehetek benne üzletrészt, mint magánszemély?
Megint csak, akkor nézzük tovább a folyamatot, és el fogok jutni a válaszig az önkérdésére. Amikor létrejön egy ilyen startup vállalkozás, akkor ugye folyamatosan tőkét kell bevonnia, hiszen árbevétele nincs, mert még fejleszti a termékét, és a piacra dobás is majd csak évek múlva fog akkora bevételt termelni, ami már a befektetett eszközöket, befektetett tőkét meghaladja. Mi szokott történni, és mikor sikeres egy startup vállalkozás? Általában két kimenete lehet egy startup vállalkozás sikerének. Az egyik, hogy megvásárolja egy olyan nagy nemzetközi konglomerátum, aminek alapvető fontossága, hogy az adott technológiai fejlesztés bevonja a működésébe. Ezeket szoktuk M&A-knek, Mergers and Acquisitions nevezni, amikor mondjuk, visszatérve a gyógyszeripari példánkhoz, egy nagyon ígéretes molekulafejlesztés eljut már a klinikai vizsgálatok egy szakaszáig, tehát tudjuk, hogy biztonságos, tudjuk, hogy hatásos, ilyenkor tipikusan megveszi egy nagy farma cég, egy nagy gyógyszergyártó, és ő fogja piacra vinni, mert a fejlesztési időszak utolsó szakasza annyira költséges, hogy ezt már csak ők tudják megfinanszírozni. Ilyenkor egy nagyon magas, sokszor sok száz vagy néhány milliárd dolláros értéken vásárolják meg ezeket a cégeket, és ezen keresztül az egyetem, a kutató és mindenki, aki benne dolgozott, hasznos nyilván profitál. A másik kimenet az lehet, és ma már ez ritkább globálisan, és Magyarországon is, hogy egyből a tőzsdére mennek ezek a vállalkozások, és onnantól mindenki, aki az adott tőzsdén kereskedik, meg tudja vásárolni az adott vállalkozás részvényeit. Tehát a kérdésére a választ megadva, döntő részben ezek privát vállalkozások maradnak, és nagy vállalkozások fölvásárolják őket, és kisebb részben pedig a tőzsdére kerülnek bevezetésre. De miért is jó ez az ökoszisztémának? És hogyha visszatérek a nemzetközi példáinkhoz, az észtekhez, Szingapúrhoz vagy Izraelhez, azok az befektetők, akik ezekben a cégekben befektetést eszközöltek, majd kivásárolták őket, hirtelen hatalmas profitot realizálnak. Mit szoktak ők tenni ezzel a forrással? Hál' Istennek azt látjuk, hogy visszaforgatják megint csak startup vállalkozások finanszírozásába. A már elmondott üzleti modell alapján megint csak 20-ból 15 be fog bukni, majd néhány sikeres lesz, és ez így megy tovább, és gyakorlatilag indul be egy olyan, hát angyali körnek is nevezhetném, jó értelembe vett kör, ami egyre följebb erősíti az innovációt az adott gazdaságokban.
Mit kell tennie az egyszeri embernek, ha van egy zseniális ötlete, néha más-más embereknek szokott ilyen lenni, akkor kihez menjen először? Azt mondja, hogy itt van, ezt találtam ki, legyártottam belőle a prototípust, éjszaka a garázsban, működik. Mi a következő lépés?
Alapvetően ugye ilyenkor mi szokott hiányozni az adott föltalálónak? Hát tipikusan finanszírozási forrás ahhoz, hogy a prototípust egy sorozatgyártható szintig fejlesz-e. De ami nagyon fontos, és talán ritkábban gondolnak erre a feltalálók, hiszen ezek általában műszaki beállítottságú szakemberek, hogy kezdjük azzal, hogy nézzük meg, hogy a piacnak lesz erre valószínűleg szüksége, vagy nem lesz, mert lehet, hogy a műszakilag iszonyatosan innovatív, és egy baromi jó dolog, amit kitaláltam, de hát ha nem tudom eladni, akkor teljesen fölösleges abba pénzt investálni. Hát itt jönnek be azok a befektetési szakemberek, akiknek pedig az a célja, hogy monitorozzák a legígéretesebb fejlesztéseket, és investáljanak beléjük. De óhatatlanul az a helyzet áll elő, amire ön is utal, hogy egy feltaláló honnan is tudná, hogy ki az a befektető, vagy kik azok a befektetők, akikhez ő fordulni tud. Hát itt jön be a Nemzeti Innovációs Ügynökség szerepe. Ez egy állami gazdasági társaság, amelyet azért hoztunk 2023-ban létre, hogy az innovátorainkat segítse abban, hogy hogyan tudnak finanszírozást bevonni, hogyan tudnak akár olyan szakmai tudást bevonni, amelyre éppen szükségük van az adott fejlesztés adott fázisában. Tehát arra azt tudom mondani önnek, hogy keressék bizalommal a Nemzeti Innovációs Ügynökséget azok az innovátorok, akik egy jó találmánnyal rendelkeznek, segítünk nekik, bevonjuk azokat a piaci és technológiai szakembereket, akik azt az úgynevezett validációt meg tudják tenni, és abban segíteni tudják őt, hogy igen, ez műszakilag és piacilag valószínűleg értékesíthető-e, és érdemes ezzel tovább menni, és ha érdemes, akkor honnan tudnak finanszírozásba vonni, honnan tudnak akár menedzsmentet bevonni a vállalkozásukba, és még sorolhatnám.
Említette a beszélgetésünk közepe fele, hogy az oktatási rendszerünkben is érdemes volna egyfajta finom hangolást elvégezni, hogy azt egy jövős szakmának tekintse valaki, hogy az iparban fog elhelyezkedni. Miért nem tekintik ezt jövős szakmának? Évek óta minden arról szól, hogy az ipara fontos.
Egészen pontosan arra utaltam, hogy az egy kimenet kell legyen, és ott kell legyen a fiataloknak a homlokterében, hogy akár a saját iparvállalkozásomat hozzam létre, vagy a saját vállalkozásomat hozzam létre.
Ez mentalitásbeli ugrás?
Hát ez egy nagyon komoly mentalitásbeli különbségnek mondanám. Miért? Ugye, amikor az ember belevág egy saját vállalkozásban, főleg fiatalon, amikor nincsen sok 10 millió forint felhalmozott vagyona, akkor az egy nagyon rizikós döntés, hogy igen, én nem ülök bele egy kényelmes, sokszor persze nehéz, de mégiscsak minden hónap elején a számlámon megjelenő fizetést biztosító munkavállalói létbe.
Napi 8 óra.
Napi 8 óra, hétvégén szabad, és tudom, hogy hónap 5-én vagy 6-án meg fog jelenni a fizetésem a számlámon. Egy vállalkozó életében ez nem így van. Általában, vagy nagyon sok esetben, főleg az én hónapról hónapra élnek, és próbálják okosan beosztani azt a befektetést, amit megkapnak tőketulajdonosoktól vagy befektetőktől. És simán lehet, hogy 3-4 hónap múlva arra jutnak közösen a tulajdonosaikkal, hogy ezt nem érdemes tovább csinálni. És akkor újra kell kezdeni. Ehhez bátorság kell, és egy kockázatvállalási képesség és hajlandóság. Ez az, amivel már említettem, hogy Európában sajnos, ha Amerikával vagy Kínával hasonlítjuk össze magunkat, nem igazán állunk jól. Ebben is léptünk egyet előre az elmúlt években. Elindítottuk a Hungarian Startup University programot, a HSUP-t, ami egy 2,5 éves, szabadon választható tantárgy, több mint 30 egyetemen fölveti bármely hallgató, megismerkedhet a startupok világával, az innováció világával.
Kockázattűrő képességét. Az összeomlás elleni módszerek, otthoni gyakorlása.
Pontosan, és egyszerűen azzal a felfogással, életfelfogással, hogy az, hogy én elbukok egy ilyen vállalkozásban, az nem egy negatív dolog, hát erre Amerikában úgy tekintenek, hogy büszkék rá, hiszen tanultam valamit, megtanultam, hogy nem érdemes csinálni, és lehet még mellette választani olyan módokat, ahogy meg érdemes megpróbálni, hogy akkor így nem, de talán így meg érdemes csinálni.
De ahhoz a második alkalommal is kell tudnom kapni finanszírozást. Magyarországon egy bukás után szoktak az emberek kapni finanszírozást?
Hát sőt, olyannyira, és itt is látható, hogy mennyire kontraintuitív talán a befektető gondolkodása, hogy ez egy nagyon fontos faktor egy befektető döntésében, hogy az adott vállalkozó na korábban volt-e már vállalkozása? És nem elsősorban azt nézi, hogy az sikere vitte vagy bebukott, hanem azt nézi, hogy igen, már egyszer megpróbálta, azokon a hibákon már túlesett egyszer életébe, amin egy kezdő vállalkozó átesik, tehát nagyobb biztonsággal fektetek be egy ilyen vállalkozóba. Tehát ez egyáltalán nem hátrány, sőt, ez egy előny a startupok világában.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Bódis Lászlót, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját, innovációért felelős helyettes államtitkárt hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik, amiben az a jó, hogyha feliratkoznak rá, akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják meg, nem kell külön keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.